Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk. Az egészségkóddal megyünk tovább. Pulzusmező abláció. Mi ez az új eljárás, ami csak Magyarországon akár több tízezer embert érinthet? Professzor dr. Gellér László kardiológussal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának tanszékvezető helyettesével, az elektrofiziológiai munkacsoport vezetőjével Marosi Viktor beszélget, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője.
Kezdjük ott, hogy milyen problémákhoz, vagy problémához köthető ez az eljárás, milyen igény hozta létre?
Hát kezdjük onnan talán, hogy a szív ritmus zavarai az egyik leggyakrabban előforduló, tulajdonképpen panaszok, ami a szívpanaszokat illeti. A szív ritmus zavaroknak több formája van, vannak rosszindulatú szív ritmus zavarok, és vannak kevésbé rosszindulatú szív ritmus zavarok. Az egyik leggyakoribb szív ritmus zavar az úgynevezett pitvar fibrilláció. Ez Magyarországon ugye 2 és 300 ezer közé tehető a páciensek száma, akik ezzel a problémával küzdenek. Egyébként a pitvar fibrilláció az önmagában ugye nem tartozik a rossz indulatú szívritmus zavarok közé, ez egy relatíve jó indulatú szívritmus zavar, fogalmazunk így, de hát egyrészt kellemetlenségekkel jár nyilván, illetve a következményei az úgynevezett vérrög képződés és hát a stroke rizikónak az egyértelmű és jelentős megnövekedése az, ami miatt mindenképpen nagyon fontos, hogy ezzel a szívritmus zavarral foglalkozzunk. Ugye ennek is különböző hát formái vannak. A rossz indulatú szívritmus zavarokról most nem ezekkel foglalkozunk elsősorban, hanem a jó indulatú szívritmus zavaroknak, ugye a pitvar fibrilláció az egyik leggyakoribb formája. Ugye ennek egyébként a tünetei általában lehet olyan, amikor gyakorlatilag teljesen tünetmentes, a teljesen tünetmentes pitvar fibrilláló betegcsoport van egyébként legjobban kitéve a stroke valószínűségének. Ha a beteg panaszos, és a panaszok közül ugye akár a légcóm, a terhelésre való fáradtság, a palpitáció, tehát szívdobogás érzés, fulladás, gyakorlatilag az alsó végtag ödémásodása, illetve bizonyos szívelégtelenség tünetek lehetnek azok, többek között részben, amiket említettem, azok is erre utalhatnak, amelyekkel leggyakrabban találkozunk. Tehát, hogyha ilyent látunk egy páciensnél, akkor nyilván ugye kardiológushoz el fog menni, és hát az a helyzet, hogy amennyiben a pitvar fibrilláció fennáll, akkor ezt egy legegyszerűbb és legolcsóbb vizsgáló módszer az EKG-val rögzíteni lehet. Tehát, hogyha ilyen úgynevezett rohamokban jelentkező pitvar fibrillációról van szó, amelyik ugye megint csak egy nagyon gyakori tünet, és szinte ez történik, vagy szinte ezzel szembesülünk leggyakrabban, akkor ugye, hogyha az epizódus alatt sikerül vagy EKG-t, vagy bármilyen ritmuscsíkot készíteni, akkor tudunk diagnózishoz jutni. Ez az úgynevezett ritmuscsík, ez lehet bármivel, ez ugye manapság már a kardiológus, tehát az Európai Kardiológus Társaság a legutolsó ajánlásában is szerepel az úgynevezett okos eszközökkel, tehát például okos órával, vagy pedig bármilyen olyan EKG-szerű hát ritmuscsíkot képezni, vagy hát regisztrálni tudó készülékkel való diagnózis, ami ugye manapság egyre szélesebb körben elérhető, tehát ezeknek az eszközöknek a szerepét is nagyon komolyan aláhúznám. És akkor abban az esetben, hogyha megvan a diagnózis, hogy itt a páciensnél az irreguláris, tehát szabálytalan a ritmus miatt egy pitvar fibrillációról van szó, akkor gyakorlatilag kezdődhet a terápián való gondolkodás, ahol az első és legfontosabb a kezdetben, vagy tehát a műsor elején elhangzottaknak megfelelően az úgynevezett stroke rizikó kiértékelése, és ennek megfelelően az esetek legnagyobb részében valamilyen vérhigító terápiának a beállítása. Oh. Ez az alapja minden pitvar fibrilláló páciensnél a terápiának. És akkor ezt követi, ugye attól függően, hogy mióta áll fönn, hány éves a páciens, mennyire panaszos, milyen társbetegségei vannak, hány kiló, és hát egy csomó olyan kérdés van, amit tisztázni kell, és akkor ennek függvényében általában, hogyha a ritmuszavar az egy folyamatosan menő ritmuszavar, akkor elsőként megpróbáljuk az esetek legnagyobb részében megszüntetni egy úgynevezett, ezt úgy hívjuk, hogy kardioverzió, tehát amikor egy általában gyógyszeres előkészítést követően egy elektromos kardioverziót végzünk, tehát gyakorlatilag kiütjük ezt a ritmuszavart egy egyenáram segítségével, és ezt követően megnézzük azt, hogy a páciens a ritmusát tudja-e tartani. Ha tudja tartani, az mindenképpen arra utal, hogy a szinusz ritmus visszaállítása, tehát ebbe az irányba, az úgynevezett ritmuskontroll irányában célszerű ugye menni. Most, hogyha ritmuskontrollt választjuk, akkor ennek ugye lehet ezt gyógyszerrel csinálni, ennek is megvan a maga gyógyszeres lehetőségrendszere. Azt kell tudni, és sajnos ez egy nem jó hír, hogy a gyógyszerekkel a tartós ritmuskontrollnak a sikeraránya, ez, hogyha egy éves intervallumot nézünk, akkor ilyen 40%-ánál a pacienseknél nem nagyon tudunk jobb eredményt produkálni, tehát magyarul 60%-ban vissza fog jönni egy éven belül a ritmuszavar. És akkor erre volt egy válasz tulajdonképpen az, hogy az 2000-es évek környékén a bordói munkacsoport fedezte azt fel részben szívsebészeti, tehát tulajdonképpen eredményeket figyelembe véve, hogy abban az esetben, hogyha a szív úgynevezett bal pitvarába szájadjó tüdővénáknak a szájadékát, illetve magukat ezeket a tüdővénákat elektromosan ugye izoláljuk a pitvar többi részétől, akkor ez tartósan tud ritmuszavarmentességet eredményezni. És igazából 2000-től ez az úgynevezett, ezt hívjuk pitvar fibrilláció ablációnak, és 2000-től ez a pitvar fibrilláció abláció az, ami most már ugye hazánkban is évente tulajdonképpen 2500-3000 körüli esetet csinálunk csak ebből a típusú beavatkozásból, tehát a világon most már ugye több millió ilyen beavatkozást végeztek, és akkor ennek van többféle formája, ugye kezdetben az úgynevezett rádiófrekvenciás megoldásokat használtuk, a rádiófrekvencia tehát hogyha átjutottunk ugye a bal pitvarba, akkor a bal pitvarba ugye ezeket a vénákat kvázi körbe égettük pontról pontra egy katéterrel, rádiófrekvencia segítségével, ez a rádiófrekvencia szövetekben hőt generál, tehát igazából hővel történt az izolációja ezeknek a vénáknak, majd ezt követte az úgynevezett krioabláció, ami egy fagyasztásos megoldás volt. Ezzel a fagyasztásos megoldással egy balont juttattunk be a vénába, azt ott igazából kvázi fölfújva, majd ezt a fölfújt balont lefagyasztva tulajdonképpen egy fagyásos sérülés segítségével sikerült izolálnunk megint csak a kórosan működő területeket, és hát ebben volt egy óriási áttörés, hogy körülbelül egy 5 éve indult, vagy egy, hát most már a kísérletek azok régebben is elindultak, de nagyjából akkora tehető ez az úgynevezett púzusmező abláció, aminek az a lényege, hogy egy relatíve nagy energiát hasonlóan ahhoz, mint ami a defibrillációkor ugye alkalmazunk, egy ehhez hasonló energiát egymás után többször, tehát ilyen 5 ciklusban alkalmazva az adott szövetre, szelektíven csak a szívizom sejtek fognak károsodni, és hát úgy néz ki, hogy irreverzibilis módon, tehát a nekünk kedvezően nem visszafordítható módon, ugye a hővel történő ablációnál, illetve a fagyasztással történő ablációnál, ugye a léziók egy része az reverzibilis károsodást szenvedett, és ezért volt az, hogy ott hát egy ilyen nagyjából 60-80%-os sikerarányt sikerült elérni. Ebben is, most nem menjünk bele, de ebben is különböző eszközökkel különböző sikerarány volt, de részben a visszafordíthatóság miatt volt az, hogy nem végleges léziók alakultak ki. A púzus mező ablációnál ezzel szemben ugye azt látjuk, hogy a megfelelően terapizált szövetekben visszafordíthatatlanul a kórosan működő terület, tehát még egyszer visszafordíthatatlanul károsodik. Ebben hozott ez igazából igazából áttörést.
Ezek az ablációs technikák, ezek kompletten lecserélték egymást, vagy az első kettőt is van olyan helyzet, amikor alkalmazhatják még?
Hát ezek egyáltalán nem cserélték le egymást, tulajdonképpen az eredményességben egyébként a púzusmező abláció is azt a 80% körüli sikerarányt hozza jelen pillanatban, mint amit a rádiófrekvenciás ablációknak a legfejlettebb változatai, meg a krioablációk legfejlettebb változatai. Ez egy érdekes vizsgálatok történtek ennek kapcsán, amelyik furcsa is volt, hogy nem tudtak efölé menni. Ugye ez részben abból is fakadhat, hogy ez a pitva fibrilláció ez nem egy egységes betegség. Tehát tény az, hogy az elektrofiziológiai terápia, amit alkalmazunk, az minden esetben a tüdővénák izolációját tűzi ki célul. Tehát ilyen értelemben a terápiás megközelítésünk az egységes, de a pitva fibrilláció etiológiája, kóroktana, az meglehetősen szerteágazó lehet, amelynek hát nem is minden elemét ismerjük még 100%-osan, tehát talán ebből fakad az, hogy a sikerarány az továbbra sem 100%-os. Minden esetre azokban az esetekben, ahol például a rádiófrekvencia vagy a krioabláció sikertelen volt, ezekben az esetekben tulajdonképpen alkalmazható a púzusmező abláció. Még egy fontos szempontot említenék, ez pedig az, hogy ugye, mivel itt egy eltérő árfekvésű beavatkozásról van szó, ezért nyilván a finanszírozók, ugye, és hát a biztosítók ugye ezt más és más megközelítést alkalmaznak a különböző országokban. Nálunk ezt jelenleg akkor engedélyezi a biztosító, hogyha már egy beavatkozás megtörtént, és sikertelen volt, tehát második beavatkozásként finanszírozza, ami hát nyilván annak köszönhető, hogy árban nagyon nagy különbség van az előbb említett egyébként szintén nagyon hatékony terápiák, és az újabb terápia, aminek elsősorban a biztonságossága az, amiben egyébként kiemelkedő, és ez a bizonyos Nature Medicine cikk, ami erről ugye megszületett, ezt húzza alá, és ez volt a célja, hogy biztonságosság szempontjából vizsgálta meg, és ebben valóban hát kiemelkedő, gyakorlatilag a jelenleg talán legkiemelkedőbb és legbiztonságosabb beavatkozást ként mutatta be ezt a bizonyos púzusmező ablációt ezzel a bizonyos farapúz katéterrel.
Még a biztonságosságról, meg a kockázatokról szeretnék beszélni, de egy picit visszaugranék ide az alapproblémákhoz, a szívritmus zavarra. Ugye mondta, hogy van jó indulatú, meg rossz indulatú szívritmus zavar. Itt volt olyan, ami a jó indulatú a közül is van, ami a stroke kockázatát növeli. Szóval akkor az hogyan lehet jó indulatú, ez az egyik kérdés. A másik meg az, hogy ezeket mi okozza, hogy pont, egyébként azt hiszem, hogy pont ma vagy tegnap olvastam erről, hogy az lehet akár a stressz, akár a nem alvás, még ott volt másik, nem tudom, két vagy három ok és okozat, tehát hogy mindegyik szívritmus zavar másképp jelenik meg. Milyen hosszan kell fönnállni egy ilyen problémának, akár a nem alvásnak, akár a stresszes időszaknak, ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen szívritmus zavar, és ha már kialakult, akkor mennyi az esély arra, hogy tehát visszaállítható a rendes állapot, akár ezzel az ablációval, vagy bármelyikkel?
Ez egy kicsit messzire vezető kérdés, amit föltett, mert ebben gyakorlatilag az egész aritmológia alap ismereteinek az összes területét érintettük. Tehát ugye úgy fogalmaztam az elején, hogy önmagában közvetlenül nem úgynevezett nem életveszélyes, vagy nem rossz. A rossz indulatú ritmuszavarok az életveszélyes ritmuszavarok. Uh-huh. Életveszélyes ritmuszavar az, amiben sajnos biztos, hát sokszor hallottuk, hogy azok a kamrai ritmuszavarok leginkább, ami szívinfarktus révén, illetve ugye infarktust követően, vagy bizonyos rossz indulatú genetikai betegségek megjelenése esetén, ugye közvetlenül a ritmuszavar közvetlenül okoz, hát súlyos szót fog mondani, de hirtelen halált. Ezek a rossz indulatú ritmuszavarok. Ezek, ahogy mondtam, általában valamilyen súlyos, elsősorban a szív kamráit érintő problémából fakadnak. Tehát ezek a rossz indulatok a jó indulatúak, az úgynevezett jó indulatúak, azok ugye lehetnek gyorsak, meg lehetnek kellemetlenek, de ugye az a lényeg, hogy ezek nem fognak önmagában a ritmuszavart, nem vezet hirtelen halálhoz. Ez a lényeg. Na most ezek közé tartozik a pitvarfüggőlet, és amint fogalmaztam az elején, a pitvarfüggőlet csak a következményei, tehát az úgynevezett stroke rizikónak a megnövekedett volta az, ami valóban ezt a kérdést nagyon problémássá teszi, és ami miatt ezzel nagyon foglalkozni kell. És a kérdésnek a második része az ugye az volt, hogy...
Visszaállítható-e? Hogy visszaállítható-e?
Igen, tehát valóban egyébként a stressz, nem alvás, ezek valóban szerepelhetnek a kiváltó tényezőként, illetve a kiváltáshoz, kiválthatósághoz, vagy a kialakuláshoz hozzájáruló tényezőként. Jellemző módon nem ezektől van, tehát ezt szeretném most, hogy nem ezektől van, kell hozzá egy alapprobléma, kell hozzá egy alaphajlam erre tulajdonképpen, és általában a hajlam váltódik ki ezeknek a tehát segítségével, vagy ezek hozzájárulásával. Egyébként nem csak ezek, például van akinél a jól lakás váltja ki, van akinél pont a pihenés váltja ki, van akinél egy köhögés kiválthatja a pitvarfüggőletet. Nagyon, nagyon érdekes és nagyon sokrétű azok a faktorok, tényezők, amik ugye a kiválthatóságot befolyásolják. A jó hír az, hogy ezeknek a legnagyobb része, igen, mivel ugye ezért találták ki ezt a módszert, mert egyértelmű összefüggést találtak ezen úgynevezett bal pitvari területek működése és a pitvarfibrilláció kialakulása, illetve kiváltódása között. Tehát hogyha ezeket elektromosan inaktívvá tesszük, akkor ezek az előbb említett tényezők sem fogják kialakítani a pitvarfibrillációt. Tehát ez a lényege ennek az egész terápiának, és ugye ezt a célt szolgálja az összes, mind rádiófrekvenciás, mind fagyasztásos, mind pedig az úgynevezett pulzusmező abláció.
Még van egy kérdés a szívritmus zavarral kapcsolatban, milyen korosztályt érint leginkább? Ugye sok betegségről beszélünk, ami már egészen fiatalon, meglepően fiatal korosztályt is érint. A szívritmus zavar az mikor kezdődhet el leghamarabb?
Attól függ, hogy melyik változata. Általában ugye léteznek olyan szívritmus zavarok, például az ilyen úgynevezett extraszisztóliák, amit már viszonylag fiatal, 10 éves korban is ugye találkozhatunk velük, illetve vannak olyan más úgynevezett, ezt úgy hívják, hogy paroxizmális, szupraventrikuláris tahikardiák, most ez egy kicsit bonyolult név, amelyek szintén 10 éves kortól fordulhatnak tulajdonképpen elő. Ezek egyébként általában az ártatlanabb és nem rossz indulatú szívritmuszavarak közé tartoznak. És akkor létezik ez a pitvarfibrilláció, amikor ugye egyetemista voltam, akkor ezt úgy tanultuk, hogy ez az idősebbeknek a betegsége. Ahogy látjuk, sajnos ez is 20 éves kortól már ki tud alakulni, és vannak olyan páciensek, ahol már 20 éves kortól jelen van, tehát nem igaz az, hogy az idősebbeknek a betegsége, vagy nem csak azoknak a betegsége. És hát akiknél a legtöbb problémát okozza, és amiért tulajdonképpen ez az egész ablációs kérdéskör, ez ennyire hát hangsúlyos, az talán az, hogy bizony nem kevés munkaképes korú, tehát honfitársunkat, illetve hát embertársunkat érinti, illetve a fiatalabb korban például sportolóknál ugye jelenthet komoly problémát, versenysportolóknál is, úgyhogy ezért fontos az, hogy ezeknek lehetőleg olyan terápiát biztosítsunk ezeknek a pácienseknek, amely tartós gyógyszerszedés nélkül is komoly, tehát gyakorlatilag megoldja a problémát. A rossz indulatú ritmuszavarok azok jellemzően alapbetegségen alakulnak, és hát idősebb korban látjuk őket. Azok a szintén rossz indulatú ritmuszavarok, amelyek fiatal korban felléphetnek, ezek pedig általában olyan EKG eltérésekkel járhatnak, vagy olyan tünetekkel járhatnak, aminek az alapján ezek azért felismerhetőek, illetve hát, ha megfelelő helyre kerülnek, akkor ott jó eséllyel fel tudják őket ismerni.
Professzor dr. Gellér László kardiológussal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának tanszékvezető helyettesével, az elektrofiziológiai munkacsoport vezetőjével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Premium vezetője volt. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Köszönöm a figyelmet, Andor Tóth Annát hallották. További szép